Volentér Balázs megitta a kávéját, én nem. Úgyhogy ha horkolást hallottok, akkor az egyértelmű, hogy kitől jön. Balázs még kávéval is kiválóan alszik. Sziasztok, ez a Le Mans Podcast negyedik adása. Egy ideig még fejben tudom tartani, hogy hanyadiknál járunk, aztán írni kell Balázs, mert ebből baj lesz. De ez még biztos, hogy a Le Mans Podcast negyedik adása. Most már 2 héttel vagyunk a katari verseny után, úgyhogy nem is annyira Katarral fogunk foglalkozni, hanem inkább egyrészt a kérdéseitekkel, másrészt pedig azokkal a hírekkel, amik azóta megjelentek a sportautóversenyzés és a VEC-kel kapcsolatban, sportautóversenyzés világával és a VEC-kel kapcsolatban. Ugye, amikor az első adást megcsináltuk, akkor már fölvetettük ezt a dolgot nektek, hogy esetleg csinálhatnánk olyan adásokat is, amikor a ti kérdéseitekre válaszolunk. Ez lesz most az első ilyen epizód. Egy néhány nappal ezelőtt az ES Motorsport Facebook oldalra kitettünk egy képet, és oda vártuk a válaszokat, nem a kérdéseket, a válaszokat mi fogjuk most adni, remélhetőleg. Szóval a kérdéseket, és jött is egy néhány, nem mondom, hogy nagyon sok, de majd belejön a társaság ebbe. Úgyhogy ha valaki esetleg szeretett volna kérdezni, de elfelejtette, akkor a jövőben kövesse még alaposabban az ES Motorsport Facebook oldalt, hogy amikor jön az újabb ilyen fotó, amihez kommentben jöhetnek a kérdések, akkor ne maradjon le róla. Erre egyébként van egy tök jó módszer, mert a Facebooknak van egy olyan funkciója, hogy amikor bekövetitek az oldalt, akkor be lehet állítani, hogy mennyire gyakran szeretnétek értesítést kapni arról. Ugye ez nem olyan klasszikus kis piros értesítés fenn a sarokban, hanem hogy mennyire szerepeljenek elől a hírfolyamotokban a posztok. Szóval, hogyha valaki lemaradt, és nem szeretne lemaradni az ilyen jellegű posztjainkról, akkor állítsa be, hogy az ES Motorsport Facebook oldal kiemelt fontosságú legyen, és akkor biztos, hogy nem fogja eldugni a Facebook ezeket a posztokat. Szóval, Volentér úr gyönyörű kézírással körbeégetett szélű papírral érkezett, és kigyűjtötte a kérdéseiteket, illetve egy csomó érdekes választ is adott. Balázs, én mondjam a kérdést, és te válaszolsz, legyen így, jó? Én most kezdem így, ahogy nekem időrendi sorrendben van, aztán majd te meg megtalálod a válaszaidat a fejedben. Szóval, Károly méghozzá, Valkai Károly kérdezte, hogy elképzelhető-e, hogy a jövőben az LMP2 Le Mans-ban is megszűnhet, mert hogy annyi Hypercar nevezés érkezik, illetve ugye olyan sok gyártó van a GT3-ban, illetve szintén ide tartozik ehhez a kérdéshez, hogy esetleg lehetséges-e az, hogy meghívnak újabb GT3-as gyártókat, azért nyilván, hogy a top kategóriában is többen legyenek. Testhez álló kérdés, hiszen az LMP2 az ugye neked is a kiugrási lehetőség. Szóval, hogy látod, milyen jövője van az LMP2-nek Le Mans-ban?
Hát mindenek előtt én is gyorsan beköszönök. Sziasztok, kedves hallgatók, szia Lenti. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Igazából abszolút elképzelhető. Ugye az, hogy megszűnik-e az LMP2, az nagyban majd azt fogja befolyásolni, hogy ugye hány Hypercar érkezik, hány GT3-as autó érkezhet. Jelen állás szerint elég nagy az érdeklődés Le Mans iránt, úgyhogy simán benne van a pakliban. Nyilván ez egy nagyon-nagyon fájó pont lenne szerintem sokaknak, hogyha ezt a kategóriát is elveszítenénk, illetve Le Mans-ból is elveszítenénk ezt az LMP2-t, de abszolút benne van a pakliban, de hát nyilván ez még azért a jövő zenéje. Még jelentős mennyiségű autónak kellene ahhoz érkezni, hogy ez tényleg előforduljon, és még ugye mindig ott van az, ami majd egy későbbi kérdésnél vissza is fog térni, hogy ugye ez a per pillanat aranykor, ez meddig tart ki. Úgyhogy a rövid válasz az, hogy igen, elképzelhető, hiszen vannak új autók, érkezhetnek, de egyelőre erről még nem nagyon esett szó, de benne van abszolút a pakliban.
Én azt mondom, hogy nyilván minden elképzelhető, de ha a kérdést úgy tesszük föl, hogy mire látok nagyobb esélyt, hogy egyszer majd kikerül, vagy az, hogy mindig marad, akkor inkább azt mondanám, hogy mindig marad. Több okból is. Egyrészt a VEC leszögezte, hogy csak olyan gyártók indíthatnak autót az LMGT3-as kategóriában, illetve, bocsánat, ez nem igaz, hogy csak olyanok, de azoknak van prioritása, akiknek van LM, illetve Hypercar gyártójuk. Nem sok olyan gyár maradt egyébként, GT3-as gyár, amelyik nagy gyár szeretett volna indulni Le Mans-ban, és meg a VEC-ben, és kimaradt. Ugye gyakorlatilag az Audi, meg a Mercedes, illetve még a Honda Acura. Tehát olyan nagyon sok GT3-as gyártó, amelyik jó eséllyel érkezhetne, és LMGT3-as projektet indíthatna, nincs. Ez az egyik fele. A másik, amire te is tettél már említést, hogy azért ez az aranykor, amit most látunk, ez könnyen lehet, hogy jövőre fogja elérni a csúcsát. vagy mondjuk az azt követő évben. Ugye majd fogunk beszélni arról, hogy milyen helyzet a Chip Ganassi Racinggel, és hogy milyen érdekes gondolatokat vet föl, ami az ő házuk táján történik, de amikor megjön 2025-ben az Aston Martin, és ugye ha nem száll ki senki, akkor lesz 10 gyártó a Hypercar kategóriában, az érzésem szerint vagy a plafon, vagy a plafonhoz nagyon közeli szám. Ellenben tudjuk, hogy ott van például a Lamborghini, akik azt mondták, hogy 3 éves projektben gondolkodnak. Ha jól megy minden, és ha látják értelmét, akkor maradnak. Valószínűleg a legtöbb gyártó így van vele, hogy 3-4 éves projektekben szoktak gondolkodni. És az a baj ezzel, vagy nem baj, de az a realitás, hogy amikor ennyi gyártó van, akkor mindig több a csalódott gyártó, mint a boldog. Mert a dobogón 3 hely van, a dobogó tetején meg csak 1, és nagyon ritkán látunk olyan bajnokságokat, ahol olyan szintű vetésforgó tud kialakulni az erőviszonyokban az elejében, hogy hosszú távon mindenkinek megérje ott maradni. Úgyhogy miközben az utóbbi évek arról szóltak, hogy jöttek a gyártók, szerintem úgy 2025-26 táján elképzelhető, hogy tetőzni fog ez a fajta bevándorlás, és aztán elindul a kivándorlás majd, úgyhogy én egyelőre nem sok esélyt látok arra, hogy itt a jövőben olyan mennyiségű új gyártó érkezzen a Hypercar kategóriába, hogy ez visszaszorítsa az LMP2-t Le Mansban, és pont emiatt, pont ezzel párhuzamosan a GT3-ban sem igazán látom, hogy annyira sok plusz gyártó érkezhetne még. Ugye a Mercedes-t nem fogadták el, a nevezését pedig tudjuk, hogy ők szerettek volna jönni, de hát ugye pontosan tudjuk, hogy miért azokat a gyártókat engedték be, akiket. Ugye itt a Fordra és a McLarenre érdemes gondolni egyből, mert ugye ez az a két gyártó, amelyik nincs jelen a Hypercar kategóriában, de indulási jogot kaptak az LMGT3-ban. És a Mercedesnél én nem sok esélyt látok arra, hogy ők Hypercart építsenek. Márpedig, ha a McLarennel és a Forddal tényleg az történik, amire mi gondolunk, nevezetesen, hogy náluk tervben van egy Hypercar program, akkor az ő helyük sokkal stabilabb lesz. Akkor megint azt mondom, hogy a Mercedes nem feltétlenül lesz indokolt behozni. És akkor még egy kérdés, hogy mire van szerinted nagyobb szüksége jelenleg Le Mansnak? Még egy vagy két LMGT3-as gyártóra, vagy egy izgalmas, erős LMP2-es kategóriára, ahol el tudnak indulni akár úrversenyzők is a Pro-M kategóriában, és ahol el tudnak indulni azok a fiatalok, akik mondjuk az LMS-ben meg az ázsiai Le Mans sorozatban már megmutatták magukat.
Szerintem egyértelműen az LMP2 alapvetően magának az endurance szakágnak is sokkal jobbat tesz az, hogyha van 3 kompetitív kategória, és 3 kiélezett versenyt látunk 24 óra alatt, mintsem, hogyha ez az egész csak 2 kategóriára oszlik fel. Illetve ott van az, amit említettél, és ami gyakorlatilag a kulcsa ennek az egésznek, a gentleman driverek, és ugye azok a fiatalok, akiktől még ugye lehet pénzt kérni, hiszen azért javarészt belőlük él ez a bajnokság is, és az ő által hozott vagyonukból, vagy büdzséjükből gazdálkodnak a csapatok, akik aztán ugye a bajnokságnak, az FIA-nak és az AKU-nak befizetnek, tehát ha nekik nem teremtünk lehetőséget, hogy ők tudjanak jönni, akkor egész egyszerűen nem lesz ki fenntartsa ezt a bajnokságot, és hogy csak így egy picit számszerűsítsük ezt a dolgot, ugye per pillanat az idei Le Manson 16 LMP2-es autó fog majd rajthoz állni, tehát az, hogy ezt a 16 darab autót kiszorítsuk, azért ahhoz nagyon-nagyon sok többlet gyártónak és plusz autónak kellene érkezni, hogy ők igazából kiszoruljanak ebből a mezőnyből. Én ezt nem látom per pillanat egyébként reálisnak, de nyilván, mint mondtam, nem elképzelhetetlen, de inkább azt mondanám én is, hogy nem.
Igen, ugye egy 10 fős, akár egy 10 fős LMP2-es kategória is baromi érdekes versenyt tudna hozni Le Mansban. Menjünk tovább, állandó kommentelőnk, Futó Ákos kérdezi, hogy mekkora esélyt látunk arra, hogy a következő 1-2 évben az Acura Honda áthozza a Hypercarját a WEC-be, az IMSA-ba esetleg átkerül a Ferrari, illetve mekkora esélyt látunk arra, hogy Hypercart épít bármelyik géposztályban McLaren.
Úgy érzem magamat, mint egy online ZH írás közben. Te mondod a kérdésre, megkeresem rá a választ. Nem, természetesen
ugyanúgy, ahogy puskázni az asztal alatt
nem,
a telefonon.
Nem, ilyen sose történt.
Egyébként szóval itt szeretnék tartani egy szünetet. Legdurvább puskázás az gimi érettségiben volt, amikor nem én akartam puskázni, de kikéreckedtem rötyire, és úgy voltak lezárva a folyosók, hogy aki abban a teremben zéházott, annak mind a női WC-be kellett menni. És tudod, a női WC-kben voltak kukák. És beültem, végeztem a kis végeznivalómat, amikor egyszer csak zizgést, rezgést, morcogást hallottam magam mellől, és láttam, hogy ott van egy műanyag kuka, kinyitottam, és képzeld el, akkor még nem ilyen hatalmas tepsi telefonok voltak, képzeld el, hogy egy ötös vagy tízes, az a kis csomag zsepi Tokiában benne volt egy ilyen kis telefon, de úgy, hogy alul fölül egy zsebkendő, egy papírzseb, és a kettő közé volt becsúsztatva. Úgyhogy fel kellett volna venni, hát ha mondanak valami jó tippet, de nem. Na mindegy, szóval, hogy Balázs sosem puskázott.
És most sem teszi.
Most sem teszi, most is fejből mond mindent. Szóval, hogy mi a véleményed mindenről?
Abszolút esélyes, ugye ezt nem is tudom, hogy talán valamelyik podcastben, vagy a közvetítés, katari közvetítés alatt talán már pedzigettük is, hogy ugye a Ferrari nagyon esélyes arra, hogy Amerikában, az IMSA-ban indítson egy autót, de ugye ezt elmondta a Ferrari, hogy 2 évnek nekik minimum el kell telnie a gyári projekttel, hogy annyi adatot gyűjtsenek, hogy ennek az autónak a gyerekbetegségeit teljesen kiküszöböljék, ugyanis ők csak úgy hajlandóak autókat eladni, ügyfélautókat értékesíteni, hogy azokkal az autókkal már nem nagyon lesz probléma, és abszolút versenyképesek. Ugye ez a 2 év az idén fog lejárni, tehát legkorábban 2025-től van esély arra, hogy esetlegesen a Ferrari az IMSA-ban elindul, és ami híreket per pillanat hallani, igen nagy esélyük van abból a szempontból, hogy Amerikában ugye a régi nagy ügyfelük, a Rizzi kompetíciónál ők eléggé nyújtózkodnak, illetve jelentkeznek is már azért, hogy ők szeretnének egy ilyen 499P-t. Úgyhogy a Ferrari az nagy valószínűséggel hamarosan majd kikacsingat az IMSA-ba és Amerikába, de itt még azért tényleg nagyon sok mindennek meg kell történnie. A Honda-t pedig hát már ugye nagyon régóta emlegetik, hogy ők jönnének ide a WEG-be, ugye valószínűleg nem akkuraként, mint kint futnak, hanem ugye, ha jól tudom, akkor most a legutóbbi hírek szerint ugye HRC-ként, vagy Honda-ként, de igazából még így sincs konkrétum, szeretnének, aztán hát majd nyilván alakul, ahogy alakul. Ugye most azért mindenki mérlegelgeti picit a helyzetét, a pozícióját, hogy hol is van ebbe a bajnokságban, milyen lehetőségeik vannak, meddig tudnak nyújtózkodni, hiszen azért itt akárhogy is nézzük, ez javarészt üzlet a legtöbb gyártónak. Ugye ez majd pont egy jó téma lehet majd a későbbiekben, ugye az egyik hír kapcsán, amit Button nyilatkozott, hogy ugye a Jota az egyetlen, akik nem üzletként fogják ezt föl, hanem ők tényleg versenyezni szeretnének, de a legtöbb gyártó az gyakorlatilag egy üzletként is tekint erre az egészre, úgyhogy itt még nyilván nagyon sok mindennek el kell dőlnie. Végezetül pedig a McLaren, hát körülöttük most amennyire én tudom, elég nagy a csönd, de nyilván azért az, hogy itt van a United, futtatja a GT autókat, jönnek Le Mans-ba LMP2-vel is, és azért itt szépen lassan építgeti a United azt a csapatot, amivel ők szeretnének majd Hypercar-t indítani. Ez egyértelműen arra utal, hogy nem állították le ezt a projektet, és nincs még elvetve, de egyenlőre elég nagy a csönd, hogy ott most mit is szeretnének, vagy hogy szeretnék. Úgyhogy igazából ennyit tudunk jelen pillanatban erről a három gyártóról.
Csak nagyon rövid kiegészítések. Egyrészt a Honda Acura projekttel kapcsolatban Albuquerque-nek volt nemrég egy nyilatkozata, és ő elmondta, hogy a versenyzők nagyon szeretnének menni Le Mans-ba, ők folyamatosan rágják a vezetés fülét. Ugye ott az volt nagyon érdekes, sőt mostanáig is az egy nagyon érdekes helyzet, hogy annak a programnak a finanszírozását, azt ugye a HRC-nek az amerikai, pontosabban a Hondának az amerikai leányvállalata csinálja. Ez a leányvállalat, ez most nemrég beépült, ez a Honda, ugye a HPD, Honda Performance Development, ez volt a cégnek a neve, ez ugye nemrég beépült a HRC-be, mint HRC USA, tehát szervezetileg egységessé vált a kettő, és ez elméletileg megnyithatná az utat afelé, hogy egy egyébként Amerikából, amerikai pénzből, az amerikai bajnokság számára finanszírozott projekt a nemzetközi szinten is megjelenhessen. Ehhez viszont Japánnak a hozzájárulása kell, és ők, ha nem mondom, hogy nem mondanak semmi bátorítót, de elég óvatosan fogalmaznak egyelőre. A pilóták rágják a fülüket ezerrel, ők nagyon szeretnének menni Le Mans-ba, ki ne szeretne menni Le Mans-ba egyébként, tehát hozzák elém láncon azt az embert, aki nem szeretne Le Mans-ban versenyezni, de egyelőre ennek a financiális hátterét kell valahogy összerakni, és az még nem történt meg. A Ferrari-val kapcsolatban csak annyi jutott eszembe, hogy szerintem az egy fordulópont lesz, az egy nagyon komoly áttörést jelentő pont lesz, amikor az első LMH autó megjelenik kint, mert most minden LMH gyártó attól rinyál, hogy jó lesz-e a BOP Amerikában. Azért nem mernek kimenni, ilyen szempontból amúgy mondhatnánk azt, hogy mennyivel tökösebbek az LMDH gyártók, akik egyből
jöttek.
Igen, minden látszik, hogy Le Mansnak mekkora vonzereje van. Ha lenne egy Le Mans Amerikában is, akkor valószínűleg az LMH gyártók is ott lennének. Nyilván Daytona meg Sebring is egy nagyon fontos verseny, de azért Le Mannal nem összemérhető. Tehát amikor a Ferrari, és valószínűleg a Ferrari lesz az első, most nagyon úgy tűnik, hogy a Ferrari lesz az első LMH gyártó, amelyik Amerikában indul, ha ők ott lesznek, és ők elérik az első sikereket, akkor lesz mindenki számára nyilvánvaló, hogy van értelme ezzel próbálkozni, mert meg tudják csinálni az IMSA-ban is úgy a BOP-t, hogy ne legyenek az LMH-k hátrányban az LMDH-kkal szemben. A McLarennel kapcsolatban pedig igazából annyit, hogy szerintem nem véletlen, hogy ők annak ellenére bekerültek az LMGT3-as gyártók közé, hogy nincsenek jelen a Hypercar kategóriában. Hivatalos információk nincsenek, tényleg, ahogy mondtad, nagy a csönd náluk, de én ebből erősen arra következtetek, hogy ott egy viszonylag határozott ígéret elhangozhatott a Zak Brownék részéről, hogy lesz ebből Hypercar. Valamikor, hogy LMH vagy LMDH, én úgy tudom amúgy, hogy LMDH a valószínűbb, volt is talán teszt egy Oreca Kasznival annak idején, de ez még azért a jövő zenéje. Talán az egyik legérdekesebb kérdés, ami számunkra is nagyon érdekes volt, ezt Runyai Péter írta, azt kérdezte, hogy hogyan súlyoznak fel egy autót a megfelelő BOP-hez, hogyan kell elképzelni a súlyokat, illetve hogy ezeket hova helyezik el az autón. Ugye sokan emlékezhetnek a VTCR-es rendszerre, ahol meg volt határozva, hogy az anyósülésre kell egy tömbbe lecsavarozni a padlólemezhez. Talán sokan emlékeznek, hogy Mielis Norbiék csapatát büntették ezért, mert ugye okos módon a plusz súlyt a padlólemezbe próbálták úgy elhelyezni, hogy az autó súlyelosztása szempontjából ideálisabb legyen. Gyanítom, hogy ha a szabályok megengedik, akkor itt is próbálkoznak ilyennel a csapatok, de Balázs átnyálaszta a szabálykönyvet, úgyhogy megadom a szót képviselőtársamnak.
Igen, belevetettem magamat a technical regulations-be, úgyhogy most abszolút kiképeztem magamat ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ugye itt ezeknél a hypercar autóknál, vagy prototípus autóknál, sportautóknál ugye nincs arra lehetőség, hogy az anyósülésre tegyék be ezeket a súlyokat. Ugyan a versenyzők eltolva valamelyik oldalra ülnek, de alapvetően ugye hát egyfelől nagyon kevés a hely mellettük, másfelől pedig általában ugye oda rakják a különböző rendszereket, rádiórendszerek, kivórendszerek, stb. Úgyhogy egyébként utána kellett ennek pontosan én is nézzek, hogy mint van, és az a válaszom, hogy igazából ez a gyártókra van bízva. Oda rakják, ahova akarják, majd hogy nem. Van egy pár kikötés az FIA részéről, az első és a hátsó tengely közé kell elhelyezni ezeket a súlyokat, és nem lehet egyébként se az első és a hátsó ütköző zónában berakni a súlyokat, de gyakorlatilag az első és hátsó tengely közé oda rakják, ahova a gyártók szeretnék, és úgy, ahogyan szeretnék. A beépítésre annyi megkötés van, hogy szabad kézzel nem eltávolíthatónak kell lenni ezeknek a súlyoknak, tehát mindenképp szerszámokkal kell ezeket beszerelni, valamint 25 G-s terhelésnek, bármilyen irányból érő terhelésnek ellen kell állniuk, tehát azt ki kell bírniuk, és ezeket a súlyokat már egyébként a törés tesztekre be kell rakni, meg kell mutatni, el kell vinni az FIA-nak, hogy igen, kibírja, valamint, hogy hol van, hova helyezik, ezt mind meg kell adniuk, homologizációs lapon gépkönyvbe be kell írni, és ezt a technikai gépátvételen ellenőrzik is, tehát itt minden nagyon szigorúan van ellenőrizve, de gyakorlatilag tényleg oda rakják a csapatok, ahova akarják, még annyi kikötésük van, hogy mozgósúlyt nem lehet alkalmazni, tehát ezzel nem lehet trükközni, hogy akkor most ide-oda billegjenek, úgyhogy igazából ezek vannak. Konkrétum így egyébként nincs, tehát erre nem találtam, hogy mondjuk a Toyota miként alkalmazza, vagy a Ferrari miként alkalmazza, de általában, amit ilyenkor szoktak használni, az a Hondának például a trükkös rendszere, hogy a padlólemezre, illetve a padlólemezhez nagyon közel magába a padlólemezbe építik fel ezeket a súlyokat, azért, hogy ugye a súlypontot azt minél közelebb helyezzék a talajhoz, illetve az autó központjához is ez a lehető legközelebb legyen. Úgyhogy nagy valószínűséggel ezzel játszadoznak a gyártók is, hogy valahova oda a padlólemez környékére építik, de így konkrétan nincs ez meghatározva. Ami még nagyon érdekes viszont, hogy az autó minimum súlyába és a BOP-ba az üzemanyag az nem számít bele, tehát a versenyek utáni mérlegelésnél az autókból leszívják teljesen nullára az üzemanyagot, és versenyző és üzemanyag nélkül kell elérni azt minimum súlyt, amit ugye a verseny hétvégék előtt meghatároznak nekik.
Hegyi Emil Péter kérdezi, hogy a Hungaroring hogy áll WEG szempontjából, a pálya karakterisztikája, illetve infrastruktúrája alkalmassá tenni a hosszú távú versenyek lebonyolítására. Az infrastruktúrája jelen pillanatban maximum a homokozásra teszi alkalmassá a Hungaroringet, de nyilván ez változik, nem tudom hányan nézték, egy tök jó drónos videót készítettek arról, hogy hogyan áll a Hungaroring felújítása, szét van bombázva most minden gyakorlatilag, ugye elindult a Hungaroring felújítása, de ez persze csak vicc, nyilván a kérdés is arra vonatkozott, hogy majd ha elkészül az új Hungaroring. Én megmondom neked az őszintét, hogy WEG-kel kapcsolatban nem hallottam még olyat, hogy az utóbbi időben, hogy próbálnák idehozni a WEG-et. Egy alkalommal volt itt még elemes, amikor még ugye nem volt külön elemes meg WEG, hanem amikor még a Le Mans sorozat volt tulajdonképpen a csúcs kategóriája a sportautó versenyzésnek, és akkor egy nagyon érdekes dolgot láttunk a Hungaroringen. Az volt a bajnokság történetének az első és tudtommal egyetlen futam, hogy LMP2-es autó győzött, ugyanis a nagyon kanyargos, nagyon technikás pályán, meg rövid egyenes miatt nem igazán jött ki az LMP1-es autók ereje, ráadásul ugye egy szem, ha jól emlékszem, privát Peugeot volt akkor a mezőnyben, és annak meg problémái voltak. És akkor egyébként a versenyzőkkel beszélgetve kiderült, hogy azt mondták, hogy endurance pályához képest rettenetesen melós a Hungaroring.
Igen, hát a rövid válasz az, hogy a pálya az alkalmas lenne, viszont a környéken lakók azok nem. Tehát, hogy igazából itt
erre nem is gondoltam, de igazad van.
A legszűkebb keresztmetszet az ugye a Hungaroringnek most már jó néhány éve fennálló problémája, a környékbeli lakosok. Ugye 2 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor talán pont akartak idehozni ismételten egy elemest, amit hát végül a hivatalos indoklás szerint pont ez a zajkorlátozás vétózott meg. Ugye a Hungaroringnek per pillanat nagyon-nagyon szigorú szabályozásai vannak azzal kapcsolatosan, hogy egy évben hány napot lehet nyitva, illetve
csalós
az adott
napok.
Igen, illetve hogy az adott napokon, amikor meghaladnak egy bizonyos zaj mennyiséget, akkor az ugye hány nap lehet, és per pillanat nem fér bele egyébként a Hungaroringnek, tehát ugye amikor az LMS volt, addigra már volt annyi verseny, hogy azt hiszem volt a Forma 1, volt a kamionbajnokság, volt a VTCR, stb., hogy emellé még egy LMS vagy egy WEG hétvége sajnos nem férne bele. Ugye a probléma az, hogy talán a Forma 1 az egyetlen olyan, ami, de még abban sem vagyok biztos, ami ugye este 6 után is mehet, azon kívül egyébként minden más bajnokságnak este 6 órakor, pontban 6 órakor véget kell érnie. Nem emlékszem arra, hogy 2019-ben, amikor először jöttünk még a Yannick Motorsporttal ide a Hungaroringre az LMP3-mal, akkor ott a briefingen kifejezetten felhívták a figyelmünket arra az összes versenyzőnek, hogy szeretnének mindenkit nyomatékosan megkérni, hogy nagyon figyeljenek oda, és legyenek nagyon jó versenyzők. Ha valakinek felrobbanna a motorja, olajat folyatna, az azonnal álljon félre. Ugyanis egy esetleges csúszás miatt, ugye az endurance versenyről a zónában mindig tudni kell, hogy a szombatnap vége általában ugye 5 órakor kezdődik, 6 órakor fejeződik be, ugyanez volt a Hungaroring és az időterv, és elmondták, hogy ha itt bejön bármiféle csúszás, mondjuk egy takarítás miatt, akár egy fél órás, 3-4 órás csúszás, ha az endurance versenyt 3-4-6-kor tudják elrajtoltatni, akkor az egy órás versenyt 15 perc után le fogják inteni, mert 6 óra 1 perckor már a pályán nem zümmöghet semmi.
Igen.
Tehát, hogy konkrétan ennyire szigorú jelen pillanatban a Hungaroringnek a szabályozása, úgyhogy pont emiatt igazából egy WEG futam, ha alkalmas is lenne a pedók, a pálya és a többi, sajnos emiatt nem tudna idejönni.
Arra most nem fogunk kitérni, de mind a kettőnknek megvan a véleménye, hogy ha valaki oda költözik egy versenypálya közelébe, akkor mire számít? Miért madárcsicsergésre számít? De mindegy, hagyjuk ezt a témát. Én amikor nézegettem házakat amúgy Szilasligeten, ugye a szilasligetiekkel van úgy tudom az igazán nagy probléma, magyaródiakkal kevésbé, mert Magyaród távolabb van a Hungaroringtől. Szilasligetnek van egy új építésű része, ami folyamatosan hosszú évek óta terjeszkedett a Hungaroring felé, és én úgy tudom, hogy onnan szoktak jönni általában a felháborodás. Én minél közelebb kerestem házat a pályához, úgy voltam vele, hogy hát annál jobb élet nincsen, mint hogy bármikor kinyitod az ablakot, és tudod, hogy van-e verseny, vagy nincs, hogy van-e teszt, vagy nincs. Na mindegy, hát nem vagyunk egyformák, de az biztos, hogy az egy nagyon szomorú dolog, hogy sokan, akik háborognak a zaj miatt, ők jóval azután költöztek már oda, hogy a pálya megépült, tehát pontosan tudták, hogy egy versenypálya mellé költöznek. Néha ilyen nagyon furcsán tudnak emberek gondolkodni, hogy akkor miért nem mentek máshova, hogyha őket zavarja az autósport zaja. Na mindegy. Még annyit ehhez, hogy amikor az LMS futamot bejelentették, akkor egy nagyon picit megdobbant a szívem, mert az látható, hogy a Hungaroring jelenlegi vezetésének hosszú ideje célja az, hogy a Hungaroringre jelentős versenyek jöjjenek. És És akkor egy pillanatra megdobbant a szívem, hogy ez lehet-e esetleg egy terepfelmérés egy későbbi vegfutam előtt, hiszen ugyanaz a cég, ugye az LMIM rendezi az Európai Le Mans sorozatot, mint az Endurance világbajnokságot, és egész biztos vagyok benne, hogy van egy ilyen módszerük, hogyha egy új pályát akarnak kipróbálni, akkor először elvisznek oda egy kisebb sorozatot, például az LMS-t, vagy esetleg a Michelin Le Mans Cupot, és hogyha ott a szervezők meg a pálya jól muzsikál, akkor lehet szó a WEC indulásról. Én azért nem tartom amúgy esélyesnek jelenleg, hogy a Hungaroringre jöjjön, mert egy ilyen mezőnyt, egy ilyen társaságot nagyon-nagyon sok pálya vendégül szeretne látni, és itt nincs 24 futam, mint a Forma 1-ben, hogy beférjen. Tehát amikor egy olyan naptárt írunk most már évek óta, amiben nincs brit futam például, pedig Silverstone nagyon szeretne amúgy veket rendezni, csak nem tudják összehozni a vek naptárt, meg a Silverstone-i egyébként nagyon sűrű naptárt, akkor kevés esélyt látok arra, hogy a következő, a jelenlegi 8 helyszín mellett a 9. az pont a Hungaroring legyen. Persze lehetne annyi pénzt letenni az asztalra, hogy a Hungaroring legyen, csak kérdés, hogy megérje. Na, Dániel, Heringei Dánieltől kaptunk elég sok kérdést, most ezt nem ígérem, hogy ezt mind végig fogjuk beszélni, amik felmerültek, de itt van az a téma, amit Balázs már megpendített, hogy meddig tarthat ez az aranykor. Erre szerintem nagyrészt már amúgy válaszoltunk, én azt gondolom, hogy ilyen 25-26 környékén tetőzhet a jelenlegi hírek alapján. Neked mi a véleményed erről?
Igazából ez nagyon érdekes, még mielőtt elkezdődött volna ez az egész Hypercar program, illetve amikor még nagyon elején jártunk, egy ilyen 2 évvel ezelőtt nagyjából, magában a WEC-nek a pedokjában már akkor felmerültek ezek a hírek, ugye hirtelen mindenki bejelentette, hogy ő is szeretne jönni a Lamborghini, az Aston Martin, nagyon örült mindenki, de igazából már akkor elkezdődtek picit ezek a felhők így gyülekezni a WEC-nek a házatáján, azzal kapcsolatos, hogy ez vajon meddig tartott. És már akkor sokan sejtették, amikor ugye felvetették, hogy na akkor vontassuk ki az LMP2-t, mert már úgy sincs nekik hely, hogy azért ne nagyon tegyétek el azokat a P2-es autókat, mert elképzelhető, hogy egy 3-5 éven belül azért itt újra vissza kell hozni ezt a kategóriát, úgyhogy ez már egy régóta foglalkoztató kérdés így a WEC-en belül is, hogy akkor meddig fog tartani ez az aranykor. Amit te is említettél, várhatóan egy ilyen 1-2 éven belül fog ez az egész tetőzni, és akkor fogjuk majd azt meglátni, hogy azok a gyártók, akik eddig beleöltek irtózatosan sok pénzt, de mégse tudtak eredményeket elérni, ők hogyan fognak tovább gondolkodni. Ugye egy nagyon jó példája ennek pont a Lamborghini, amit te is említettél, hogy ők fixen 3 évet mennek, és 3 év után meglátják azt, hogy fogják-e folytatni, vagy sem, nyilván eredményfüggő. Én ugyanide sorolnám például a Peugeot is, nagy valószínűséggel egyébként a Peugeotnak is ez az új autó, a szárnyal érkező autó lesz az utolsó autója, hogyha nem tudnak eredményeket elérni. Úgyhogy igazából még szerintem egy ilyen 1-2 évig fog nagyjából ez a tendencia tartani, és onnantól fogva beáll majd egy konstans állapot. Aztán, hogy utána mennyire fog majd visszazuhanni, nyilván ez már fog attól is függeni, hogy adott esetben például egy Porsche hány privát autót tud majd eladni, hiszen nyilván amikor majd a gyártók elkezdenek kivonulni, akkor jön majd az a kérdés, hogy jó, de ezeket az autókat valaki megvásárolhatja, üzemeltetheti-e sajátjaként, ez már nyilván megint a gyártókon fog múlni, de nagyjából egyébként igen, ezt a körülbelül 2 évet satszolják, hogy addig még így szépen kitart majd ez az egész, és nagyon jól mutatja azt, hogy egyébként a WEC-ben is pontosan erre gondolnak, az, hogy 2027-től szeretnék ugye behozni ezt a hidrogén kategóriát, egy új kategóriát, amit nagy valószínűséggel pont azért időzítenek 2027-re, mert ők is tudják, hogy az lesz majd a vízválasztó év, amikor elkezdene csökkenni a WEC-nek alapvetően a nézettsége, illetve csökken ez a reflektorfény, és hogy fent tudják ezt tartani, ezért hoznának be egy új kategóriát, hogy egy picit megmaradjon az érdeklődés iránti vágy a gyártók, illetve a nézők részéről. Úgyhogy valószínű 2027 lesz majd pont emiatt egy nagyon érdekes év. És ugye itt még kitér arra is a kérdés, hogy ez a hidrogén autó, ez mennyire fog majd beválni. Én nem gondolnám azt, illetve nagyon remélem azt, hogy 27-ben egyébként nem fogják teljes egészében ráöltetni ezeket a hidrogén autókat a csapatokra és gyártókra, hanem ez mint egy lehetőség, egy opció ott áll, majd aki szeretne itt menni, aki akar jöjjön benzinessel, mert én tartok egy picit attól, hogyha nagyon korán behozzuk ezt a hidrogén autót, akkor picit úgy fog járni ez az egész bajnokság, biztonság, mint a VRC jelen pillanatban a hibrid rendszerrel. Kötelezően behozzuk, ráöltetjük a gyártókra, iszonyatosan drága lesz, és 2-3 év múlva lélek nem lesz itt gyakorlatilag a mezőnybe, és akkor majd jöhetünk azzal, hogy jó, akkor hozzuk vissza a benzines autókat, aminek gyakorlatilag semmi értelme. Tehát én bízom abban, hogy 27-ben, ha be is jönnek a hidrogén autók, és ezzel sikerül fenntartani a VEC-nek a közkedveltségét, akkor az még mindig csak mint egy opcionális lehetőség áll majd fönt.
Vissza fogunk térni még a hidrogén témához, mert a Toyotának volt ezzel kapcsolatban nyilatkozata. Szerintem lassan a kérdéseknek a végére érünk, nem tudom, hogy neked maradt-e még. Itt Dániel amúgy érdeklődött a BOP-vel, meg ezzel kapcsolatban, hogy a BOP mennyire öli meg a sokszínűséget, meg hogy a fejlesztési szabadság, stb. Erre szerintem egy későbbi podcastben majd visszatérünk, mert ez egy hosszú téma, amit szeretnénk rendbe tenni, mert mindenféle rossz indulatot nélkülöz szerintem az, hogy egyesek milyen érzékenyen reagálnak a BOP-ra, mint történetre. Egyszerűen azért, mert Magyarországon még mindig nagyon kevés hagyománya van az ilyen jellegű bajnokságoknak, de látni kell, hogy sajnos a legtöbb bajnokság, majd hogy nem azt kell mondanom, a Forma 1-et leszámítva minden bajnokság számára ez az egyetlen fenntartható út jelenleg. De ebben most szerintem nem menjünk bele, viszont mutatsz Balázs egy kérdést, hogy, ja igen, az indexelős kérdés. Kedves néző mondta, hogy látta, hogy a Nürburgringi 24 óráson a lekörözött GT autó indexel jelzett a mögötte érkező autónak. Szerintem a GT autóknak van indexe, de a prototípusoknak nincs is.
De van.
Tényleg?
De persze, hogy van. Persze, hogy van.
De rendes sárga index.
Igen. A GT-re arra most nem térnék ki egyébként, már csak azért sem, mert ugye az itt alkalmazott GT autók ugyanazok, mint amik a Nürburgringen is mennek, tehát abba értetődően van index. A Hypercar az már egy érdekesebb kérdés. Kötelezően van bennük egyébként, tehát ez nem funkcionális, hanem kötelezően kell bennük lenni. Alapvetően a kötelező kattog? Funkció, azt nem tudom, nem hallottam még egyébként LMP3-ban.
De más se hallottam.
Ugye nekünk is van, ez belülről egyébként nem a kormányról vezérelhető, meg nem is a kormány mögött
azt
van
egy plusz. Gondoltam, plusz. Nem leföl kell rángatni.
Igen, hanem külön ugye a gumpanelen, ami általában ott van a pilóta mellett, ugye azon van elhelyezve. Ami miatt egyébként kötelező, az nem maga az index funkció, hogy most akkor a jobbos kanyarnál kitett, hogy akkor te tényleg arra fogsz fordulni, és mondjuk a Hungaroring 1-es kanyarjába te nem lefordulsz a molkútól, hanem...
Gondolj bele, mekkora para lenne, amikor valaki elindul befel a belső évre, és közben nyomja
ki. Lekapcsolja balra.
Igen. És akkor nem
taktikus.
Bukótérbe megy, vagy a pálya felé.
Igen, de alapvetően a kötelező funkció az egyébként a full course yellow és a slow zone-ok miatt van, hogy olyankor, mint egy elakadás jelző, kezd el villogni mind a két oldal egyszerre. Tehát, hogyha ezekbe a zónákba behajt a versenyző, illetve nem is, hogyha ezekbe a zónákba behajt, hanem ugye benyomja ezt a sebességkorlátozó gombot, akkor automatikusan egyébként a hypercaroknál mind a két oldali elől és hátul is a sárga villogó az elkezd villogni. Tehát igazából ezért van bennük, és ezért kötelező ezt a szabály elő is írja nekik, olyan szinte, hogy meg van határozva, hogy hány másodpercenként kell villognia, milyen sűrű legyen a felvillanás, a lekapcsolás, tehát minden nagyon
hány
szépen le van írva.
Legyen.
Egyébként igen, tehát hogy hány hercen, hány lumen, és a többi, de ez igazából a full course yellow és a slow zone miatti, hát nevezzük úgy elakadás jelző miatt van, de nyilván akkor már van egy funkciója, egy olyan funkciója is ezeknek, hogy be tudják külön-külön kapcsolni oldalanként is a pilóták. Ha szeretnének jelezni, hogy mondjuk ők kiállnak a box utcába, akkor van erre lehetőség, hogy fölkapcsolja jobbra vagy balra az indexet.
Nyilván gondolom, a lekörözésnél azt próbálta jelezni vele a versenyző, hogy milyen irányba fog lehúzódni, hogy kiszámíthatóbb legyen a mozgása. Én arra emlékszem, hogy még a TCR autóknál rendszeresen valaki rányult véletlenül, és akkor bekapcsolva maradt, és mentek 4-5 kört indexelve. Ez olyan, mint amikor egy nagy kipördülés után látod, hogy megy az ablak törlője az autónak. Na, hát nagyon köszönjük mindenkinek a kérdéseket, és bátorítjuk a komplett társaságot, aki követi a Le Mans podcastet, hogyha legközelebb rakunk ki ilyen kérdést, vagy ilyen kérdező fotót, akkor még több kérdés érkezett. Nincs hülye kérdés igazából, tehát tényleg azt látjuk, hogy ez egy olyan kategória, egy olyan műfaj, amit egyelőre Magyarországon tanul még a közönség. Az autósport rajongóknak nagyon tetszenek a hypercar autók, nagyon tetszik az aranykor, ami most itt zajlik, de elég nagy újdonság számukra ez a bajnokság, úgyhogy arra is szeretnénk használni ezt a podcastet, hogy meg tudjuk válaszolni azokat a felmerülő kérdéseket, amik után jobban értik majd a nézőink azt, hogy mi történik, és nem lesz akkora fintorgás, hogyha valami furcsa dolog zajlik a pályán. Na, arra gondoltuk Balázzsal, hogy a kérdések után egy picit foglalkoznánk még, de tényleg nagyon röviden, a hét híreivel, a legutóbbi podcast óta napvilágot látott hírekkel, és ezek közül az első, amit fölvetnék, Balázs, az Nicolas Lapierre nyilatkozata volt Mick Schumacherről. Ugye csináltunk mi is egy elemzést, elég sokan el is olvastátok, hála is megbecsülés mindenkinek, aki ezt megtette, hogy mennyire jól ment amúgy Mick Schumacher, hogy ő lett az egységének a leggyorsabb versenyzője, és ezzel kapcsolatban azt mondta Nicolas Lapierre, hogy a tempóját illetően eddig sem volt bennünk kétség, mindig is tudtuk, hogy nagyon-nagyon gyors. A forgalomkezelésben kell még egy picit fejlődnie, de egyébként a tempója nagyon rendben van. Majd ezt követően egy kicsit Schumacher mentalitásáról beszélt Lapierre, és itt hangzott el egy nagyon érdekes mondat. Azt mondta Lapierre, hogy ha valaki átjön a Forma 1-ből a VEC-be, akkor általában két út van. Az egyik, hogy fejben azonnal átáll erre a sportautóversenyzésre, hogy hárman osztozunk az autón, nem csak nekem kell, hogy jó legyen az autó, nem csak én megyek az autóval, tehát nem nyomhatom ki a szemét, vigyáznom kell rá, meg kell találni a jó kompromisszumot, hogy mind a hárman jól érezzük magunkat az autóban, és minden információt, minden tudást, mindent megosztok a csapattársaimmal, mert minél inkább közel vagyunk egymáshoz teljesítményben, vagy közel vagyunk a leggyorsabbhoz az adott csapaton belül, annál jobb lesz a csapatnak. Szóval vagy ez az egyik út, hogy igazi sportautó, így mondta Lapierre, hogy igazi sportautó versenyzővé válik az illető, a másik pedig az, hogy úgy fogalmazott, hogy csillogni akar. És azt mondta, hogy Schumachernél ez volt neki egy nagyon pozitív, kellemes meglepetés, hogy Schumacher nem csillogni akar, hanem azonnal belevetette magát a csapat munkába.
Igen, hát ugye nagyon sokaknak, akik érkeznek mondjuk nem csak a forma autózásból, nem csak a forma 1-ből, hanem alapvetően az ilyen idézős egyéni autósportokból, amik ugye sprintfutamokból állnak, tehát legyen az mondjuk DTM, vagy legyen az rally, vagy akármi, de nagyon sokszor azt szokják meg, hogyha mondjuk van egy rajongó táboruk, az őket kedveli. És utána átjönnek ide a sportautózásba, és itt pedig egy picit ennek az ellentéte van, hogy itt nem az egyes pilótákat szeretik, hanem itt a márkákat és a csapatokat szeretik. És pont ezért van az, hogy ha valaki ezt nem tudja annyira megemészteni, és nem tudja megemészteni azt, hogy itt igen, itt ez egy csapatjáték, itt össze kell dolgozni a többi versenyzővel, akkor picit elviheti ezt egy ilyen saját show irányába ezt az egészet, hogy ő akarjon kitűnni, hogy megint mindenki őt kedvelje, és a többi, de ugyanakkor meg megfeledkezik pont ezekről a legfontosabb dolgokról, amiket te is említettél, hogy ugye olyan szinten össze tud dolgozni a többiekkel, hogy egy abszolút világverő triót alkossatok. És ez az, ami nagyon fontos itt, hogy gyakorlatilag ugye a briefingeken te hogy jelensz meg, hogyan osztod meg a többiekkel a tapasztalatot, és a többi. Ha ezt valaki nem úgy csinálja, akkor itt alakulhatnak ki ezek az egyéni csillogások, ahogy Lapé fogalmazott, de ugyanakkor Schumacherben azt azért már látjuk, illetve láttuk korábban is, hogy ha valami rá nagyon nem jellemző, akkor ez pont ez a fajta önzőzés, vagy csillogás, vagy nagymenőzés. Tehát ő mindig nagyon alázatosan állt oda egyébként az összes bajnokságban. Gyakorlatilag ahol elindult, ott ő tényleg nagyon odafigyelt, tanulni akart, és a legjobb akart lenni, és sose volt benne az, hogy na akkor én már azonnal, én vagyok a Mick Schumacher, én vagyok a Mihálynek a fia, és akkor mindenki nekem adja a legjobb autót, én leszek a legelső, és a többi. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem nem meglepő Schumachernek a hozzáállása, de nyilván Lapi már találkozott jó néhány ilyennel, hogyha ezt ő így meg tud állapítani, tehát azért ő sem most kezdte, úgyhogy valószínű tapasztalatok alapján beszélt ő is.
Te is formaautóból ültél át sportautóba, neked is be kellett járni ezt az utat. Nyilván nem olyan pályafutás volt mögötted formaautózásban, mint Mick Schumacher mögött, de te éreztél bármi kihívást? Ha nem is kihívást, mert te se vagy azért ez az önzőző csillogó típus, de nehéz volt átállni fejben? Kellett egy idő, amíg ezt az új gondolkodásmódot megszoktad?
Alapvetően nekem az nagy segítség volt, hogy én amikor elkezdtem ugye endurancezni, akkor mi rövidebb versenyeken mentünk, és mi ketten voltunk az autóra. Tehát kapásból itt ez egy pici könnyedség volt, hogy nem hárman osztoztunk az autón, hanem csak ketten, de egyébként pontosan ezek a dolgok, amiket itt felsoroltál, hogy például nem csak saját magad miatt felelsz már ezért az autóért, hanem a saját csapattársaidnak a teljesítményét és versenyét is tönkre tudod tenni mondjuk egy-egy felelőtlen mozdulattal. Talán ez volt egyébként a legnehezebb megszokni. Nyilván nekem még mondjuk az is nagy könnyedség volt, hogy ugye a csapattársam az a csapat tulajdonos volt, és picit egyébként onnantól fogva, hogy én ugye oda kerültem, javarész az én elmondásaim alapján próbálták beállítani, meg felépíteni a csapatot, úgyhogy ez egy nagyon megtisztelő dolog volt, de alapvetően igen, egyébként nagyon más érzés így formaautóból átülni és megtapasztalni azt, hogy na most akkor tényleg te mész, és nem az van, hogy akkor kinyomod a szemét, és amit kipréselsz belőle, akkor ezt csak magadért csinálod, hanem nem, tényleg úgy kell átadnod az autót, hogy még egyben van, egyben vannak gumik, van még elegendő üzemanyag, és hogyha mondjuk összetöröd az autót, akkor tényleg nem te estél ki, hanem ti estetek ki, és ezzel egy egész csapatnak, egy teljes csapatnak az egész hétvégi munkáját tönkreteszed. Nyilván ez amúgy is benne van, mert amúgy is a Forma autónál is van egy szerelőcsapat, de egészen más ez tényleg már, amikor van melletted még valaki, aki azon az autón osztozik, mint amikor te csak a szerelők felé számolsz el az autóval.
És az milyen nehézség, hogy ott vagy te, Volentér Balázs, aki szeretnéd eladni magad, mondjuk egy Inter-Europolnak, és közben tudod, tehát mintha ez egy egymással konfliktusban lévő érdek lenne, hiszen egyrészt te szeretnéd megmutatni egy Inter-Europolnak, most csak mondok egy példát, mert náluk voltál tesztelni, hogy te, amikor az Ultimate Cup-ban mondjuk a Yannick Motorsporttal, vagy valamelyik másik csapattal mész, akkor te kimagasló versenyző vagy. Vegyenek észre. Vegyék észre, hogy ennek az egységnek Volentér Balázs volt a húzó embere, de hogy mindezt úgy csináld, hogy az ne menjen a csapat rovására. Ez egy nagyon nehéz dolog lehet, és ez neked azért aktuális, mert te pont a pályafutásodnak egy ilyen szakaszában vagy, amikor nagyon fontos lenne neked, hogy vegyék észre, hogy neked mekkora a hozzáadott értéked.
Igen, de ugye itt alapvetően nem csak a nyers tempó számít, ugye, amikor nagyon sokszor beszélünk, meg nagyon sokszor említjük, hogy itt nem csak az, hogy egy körön valaki gyors, meg nem csak az, hogy valakinek az átlag tempója gyors, hanem például pont az, hogy mondjuk hogyan menedzseli a forgalmat, hogyan jön ki bizonyos szituációkból. Itt ez egy nagyon összetett dolog, hogy a csapatok mit figyelnek, és pont ezért egy picit a szerencsétlenségben, hogy ugyan bizonyos csapatok vagy csapattársak adott esetben el tudnak vinni pont emiatt rossz irányba, hogyha te nem szeretnél csillogni, de nyilván a csapatok, amikor versenyzőket keresnek és figyelnek más csapatokat, más pilótákat, ők pontosan tudják, hiszen ők ugyanebben a cipőben vannak, ők pontosan tudják azt, hogy mit kell nézni egy-egy versenyzőnél, és az alapján meg tudják állapítani azt, hogy igen, ebben a versenyzőben van potenciál, vagy adott esetben nincs. De összességében egyébként például az, hogy te most kimagaslóan gyors vagy a többiek közül, ezt úgy is meg tudod csinálni, hogy egyébként nem mész bele olyan fölösleges rizikókba és kockázatvállalásokba, amivel mondjuk tönkre tudod tenni a többiek versenyét. Tehát, hogy egyébként az, hogy te most csillogsz, vagy az, hogy te együtt dolgozol a csapattal, ez nem azt jelenti, hogy te mondjuk visszalassítasz, és körönként a saját tudásodból eldobsz 1-2 másodpercet, csak azért, hogy te ne tűnj ki a többiek közül.
Menjünk tovább, toyotázzunk egy picit, mert hogy 3 érdekes hír is megjelent az elmúlt héten a Toyotával kapcsolatban. Ebből az egyik legérdekesebb az a hidrogén autóval kapcsolatos. Konkrétan azt mondta John Lietjens, aki a csapat, hogy ő kicsoda, mindjárt megmondom, mert föl van nekem írva, a Hypercar projektjének a vezetője. Amúgy ettől néha kivagyok, hogy annyi vezetője van, ilyen vezető, olyan képviselő, ilyen igazgató, és olyan mindenkinek van, már a WC-s nénit is senior higiéni menedzsernek hívják. A lényeg az, hogy ő tehát a Hypercar projektjének a vezetője, és azt mondta, hogy ha és amennyiben az AKO és az FIA nem változtat már többet azon, hogy mikor nyitják meg a hidrogén kategóriát, ami ugye említetted jelenleg 2027, akkor a jelenlegi GRUT, tehát a GR010, így hívják ugye az angolok ezélet GRUT, szóval igen, a GR010 hibrid lehet az utolsó benzines, hibrid, de benzines hypercarja a Toyotának, tehát ők készen állnak arra, és a technológiát is készen érzik arra, hogy 2027-ben ők egy hidrogénhajtású autót indítsanak. Ez nem egy üzemanyagcellás autó lesz, ezt már tudjuk, hanem egy olyan belső égésű motor lesz benne, amit hidrogénnel hajtanak meg. Ez a hidrogén technológiának a kevésbé tiszta verziója, de még mindig sokkal-sokkal tisztább, mint akár a hibrid, akár a benzines. Arról nem is beszélve, hogyha az elektromos autóba beleszámítjuk, hogy az akkumulátor gyártás és kezelés milyen környezetten...
Ez egy örök vita maradt, tehát
így van, tehát hogy
bele sem menjünk
szerint. Ne is menjünk el ide. A lényeg az, hogy viszont ez nagyon érdekes volt ezt hallani, hogy jelenleg elképzelhető, hogy látjuk azt az autót, amelyik az utolsó benzines hypercarja a Toyotának. Te téged ez meglep, vagy szerinted tart itt a technológia tényleg?
Szerintem azért egy valamiben biztosak lehetünk, legalábbis én egy valamiben biztos vagyok, aztán az is lehet, hogy nagyon nagy blödséget mondok most, de hogy ha itt 2027-ben be is jön a hidrogén kategória ténylegesen, de addig még azért nagyon sok víz lefolyik a Dunán, tehát abszolút nem biztos, hogy tényleg 27-től jönnek a hidrogén autók, de ha az AKO be is hozza, hogy 27-től jön a hidrogén autó, én azt tartom nagyon valószínűnek, hogy azért a Toyota ott párhuzamosan futtat legalább egy évig majd egy benzines autót és egy hidrogén autót, mert azért akármennyire is azért a Toyota már viszonylag előjár a többiekhez képest ugye ebben a hidrogén autóban. Ugye nekik már van egy karosszéria és egy túrautójuk hidrogénmotorral szerelve, tehát hogy ők azért valamilyen szinten már ismerik ezt a programot, van is benne tapasztalatuk, ugye mentek is, hát nem is tudom, egy hány órás verseny már Suzukába, tehát hogy így azért nagyjából tudják, hogy mi fán terem ez az egész, de még azért alapvetően szerintem nem lenne jó ötlet tőlük az, hogyha egyből kukáznak ezt a benzines autót, és egy ilyen éles váltással indítanának, és csak a hidrogénre bíznának mindent, már csak azért sem, mert ugye még azt se tudni, hogy pontosan ezek a hidrogénautók milyen erőt fognak képviselni, sőt, nagyon nagy valószínűséggel ezek a hidrogénautók azért jelentős lemaradásban lesznek a benzinesekhez képest. Na most innentől fogva, nyilván az egy nagyon nagy reklámérték lesz, hogy a Toyota elsőként érkezik hidrogénautóval, de hogyha az autó Le Mans-ba kap 16 kört, akkor azért az már nem lesz akkora nagy reklám. Úgyhogy innentől fogva szerintem érdemesebb lenne nekik ezt így párhuzamosan futtatni, ugyanakkor a Toyota elmondta, hogy ha 27-ben jön a hidrogénautó, akkor ők már új benzines nem fognak kifejleszteni, hiszen egy vadonatúj autónak a fejlesztését, benzines autónak a fejlesztését és egy hidrogénautónak a fejlesztését párhuzamosan nem fogják futtatni, de szerintem az még belefér nekik, hogy a régi autónak a futtatása és az új hidrogénautónak a futtatása, ez szerintem még elképzelhető, de nyilván ezt ők tudják, meg ők látják pontosabban, hogy mi a potenciáljuk.
Azt mondták, hogy a legnagyobb nehézség a benzines autók és a hidrogénautók teljesítményének a kiegyenlítésében a súly lesz, tehát hogy a hidrogénautók nehezebbek lesznek, viszont egyelőre még nem tartunk ott, hogy ez eldöntött tény legyen, hogy hogyan érkezik a hidrogén kategória 2027-ben. Ők azzal kalkulálnak, és amúgy szerintem mi ketten is ezt látjuk logikusnak, hogy ez nem egy ilyen elvágólag történet lesz, hogy akkor 26. december 31-ig volt a benzines hibrid hypercarok korszaka, és 27. január 1-től csak hidrogénautó, hanem ez a két kategória, a benzines és a hidrogén valószínűleg hosszabb ideig egymás mellett fog futni, több éven keresztül, és az egy komoly kihívás lesz majd, hogy azokat az autókat egy szintre hozzák, mert az viszont deklarált célja az ACO-nak és az FIA-nak, hogy a hidrogén kategória az Le Mans győzelemért és WEC bajnoki címért menjen. Tehát az olyan elképzelés nincs, hogy majd lesz egy kis kategória, és akkor ott elporoszkálnak a benzines hypercarok mögött a hidrogén autók, amíg a technológia el nem éri azt a szintet. Akkor akarnak hidrogén kategóriát, hogyha azok képesek felvenni a versenyt már a jelenlegi benzines autókkal.
Igen, de most itt ez egy nagyon érdekes kérdés lehet, hogy pont visszatérve az előző témákra, hogy ugye ez jelentheti az aranykor végét, hiszen hogyha megnézzük a jelenlegi mezőnyt, a fele LMH autó, a fele LMDH autó. Na most abba biztosak lehetünk szerintem, hogy aki LMDH-ba épített jelen pillanatban autót, ő nem szeretne hidrogénautóval érkezni, hiszen ők amúgy is azt a projektet választották, ami olcsóbb, ami közös hibrid rendszer, ami jobban megéri nekik, ami üzletileg jobban kifizetődik. Na most egy hidrogénautóba belevágni, az irgalmatlanul nagy mennyiségű pénz lenne. Nyilván a Toyota vállalta ezt, ők amúgy is LMH autót építenének, de ha azt mondanák 2026. december 31-én, hogy akkor holnaptól csak a hidrogén, azzal gyakorlatilag a Hypercar mezőny felét azt el is veszítené abban a pillanatban. Tehát nyilván ebből a szempontból sem fogják azt mondani, hogy akkor egy ólóvágásnyira köszönjük szépen, és kukázzuk is a benzines autókat.
Azt meg majd meglátjuk, mert nyilván az a technológia fejlődésétől függ, hogy hogyan kezd el csökkenni majd idővel a hidrogénautóknak a fejlesztése, és elképzelhető, hogy azok a gyártók, akik most 2024-ben még azt mondják, hogy elképzelhetetlen, és nem is foglalkoznak vele, mondjuk 2030-ban már azt fogják mondani, hogy most arra egy hidrogénautó kifejlesztése még mindig drága, de már megfizethető kategória. Nyilván azt se látjuk még, hogy például a közúti autózásban a hidrogénnek pontosan milyen szerepe lesz. Sokan vannak azon a véleményen, hogy ez lesz a jövő. Én sokkal inkább azt tartom elképzelhetőnek, ami most már kezd egyre elfogadottabb nézet lenni, hogy ez egy vegyes torta lesz. Tehát, hogy lesznek hibrid autók, lesznek elektromos autók, lesznek hidrogénautók, és még lesznek ki tudja milyen hajtású autók, de hogy valószínűleg nem lesz egy olyan technológia, ami olyan szinten lefedi majd a piacot, mint ahogy most a benzines meg a dízel lefedi. Toyotával kapcsolatos hír még, ezt szerintem csak megpendítjük, mert olyan rettenetesen sok nincs benne, hogy felmerült bennük, hogy indítsanak egy harmadik autót a WEC-ben, nyilván azért, mert látják, hogy a Porsche-nek 5 autója van, és óriásit fejlődtek. Most már ugye a 83-as AF Corse miatt a Ferrari-nak is 3 autója van, és ez a felkészülésben, különösen a szabad edzéseken, a versenyre való felkészülésben nagyon nagy hátrány, arról nem is beszélve, már mint a mínusz egy autó, arról nem is beszélve, hogy Le Mans-ban meg aztán az, hogy van plusz egy autód, amelyik ott van, és ha másik kettővel valami történik, még mindig viszi tovább a márka zászlóját, az egy óriási nagy előny. Ami nekem inkább ebben a témában érdekes volt, hogy azt mondták, hogy ha eldöntik ezt, valószínűleg legkorábban jövőre, vagy inkább 2026-ban kerülhet erre sor, de ha eldöntik ezt, akkor ők azt a modellt vinnék tovább, amit a Ferrari csinál, tehát hogy nem egy a gyártótól teljesen független csapatnak, mint amilyen a Hertz, Team Jota vagy a Proton adják oda az autót, hanem azzal a csapattal versenyeztetik, amelyik a gyári autókat. És akkor itt egy pillanatra megállt, és elkezdtem gondolkodni, hogy de a Toyota autóit a Toyota Gazoo Racing, tehát a Toyota gyári csapata versenyezteti, mert ugye a Ferrari-nál az AF Corse csapat viszi a gyári autókat is. Tehát ezt nem teljesen értem, hogy akkor a kölni központ alapítana egy privát csapatot, vagy ezt hogyan képzelték egész pontosan, mert ugye az meg nem privát autó, amit a TGR fejleszt, vagy versenyeztet. Szóval nem tudom, amikor ez egy elhangzott Rob Löpen szájából, akkor egy picit összevontam a szemöldököm, hogy jó, de ezt mégis hogyan?
Igen, ezt én se értettem pontosan, úgyhogy itt én is picit pilláztam, hogy ezt hogy gondolták. Ugye a Gazoo Racing az gyakorlatilag a Toyota által létrehozott teljesen gyári Toyota csapat, illetve Toyota szervizelő Toyota háttércsapat, még ahogy te is említetted, az AF Corse, ez egy abszolút privát csapat, akik nagyon jó kapcsolatot ápolnak a Ferrarival, és ők kapták meg azt a megtiszteltetést, hogy akkor ők futtathatják egyébként ugye ezeket az autókat a WEC-ben, de magát, a Ferrarit, azt ugye nem az AF Corse tervezte, nem az AF Corse építette, hanem maga a Ferrari. A Toyotával ezzel ellentétben, akik tervezték az autót, azok is futtatják jelen pillanatban, tehát nem értem én se, hogy most igazából itt mire szeretett volna Löpen kiukadni. Elképzelhető, hogy itt egyébként nevezésügyileg lenne egy olyan, hogy akkor a harmadik autó az nem Toyota Gazoo Racingként futna, hanem csak simán Gazoo Racingként, nem tudom, ez számomra is még picit
emlékszel
rejtély.
Arra, amikor volt egy szabály még az LMP1-ben, hogy egy csapatnak max két autója autó, lehet, igen. És ezért a Jöst csapat átnevezte Team Audi North America-ra az egyik csapatukat, és akkor hivatalosan az másik, más cég adta be a nevezést, de valójában ugyanúgy a Jöst Racing meg az Audi Sport állt.
És azt hiszem a Porsche-nek is volt még talán ilyen, hogy az egyik az Porsche LMP1 teamként futott, és nem a sima Porsche, na mindegy, tehát hogy igen.
Ezek ugye trükkök, tehát nyilván meg fogják találni a módját. Kalle Rovanperä, róla beszéljünk két szót, mert hogy a kétszeres rally világbajnok, aki ugye az idei évben ilyen félszabadságra ment, bár ez olyan kicsit, mint a rabszolgák meg a félszabadok, hogy mi az a félszabad, most valaki vagy szabad, vagy nem, de ő tényleg egy félszabadságra ment, tehát csak néhány rally VB...
Hobbista lett.
Hobbista. Szóval ő csak néhány futamon fog indulni a rally világbajnokságon, mellette nemrég bejelentették, hogy elindul a belga Porsche Carrera kupában, és kijelentette, hogy őt bizony érdekelné egy Le Mans, meg érdekelné egy, először nyilván egy teszt a Hypercarral, a Groot-tal. A rallit mennyire nehéz összehozni a sportautó versenyzéssel, mert maga a filozófia nagyon más.
Hát igazából szerintem most az a nagy kérdés, hogy Rovanperä ezt egész évben gondolja, és teljes szezonként futni, és akkor ő 100%-osan erre fókuszál, mint mondjuk tette azt Ozsé ugye egészen Le Mansig, vagy csinálta azt annó Alonso, vagy ő most csak annyit szeretne, hogy akkor beugrik Le Mansba, és ő megy egy 24 órát, aztán köszöni szépen, megy vissza rallizni. Mert szerintem ez utóbbi, ez nem kivitelezhető. Már csak azért sem, mert a ralli annyira aktív, és azt el is mondta, azt hiszem talán pont Löpen, hogy annyira aktív a rallis program, annyira sűrűn vannak a VRC versenyek is, hogy emellé csak így egy 24 órás versenyt az arra való felkészüléssel és mindennel együtt nem lehet beilleszteni egy éves programba. Úgyhogy szerintem itt ők most azon dolgoznak, de nyilván ahhoz, hogy ez egyáltalán megvalósuljon, ahhoz először Rovanperának bizonyítania kell. Nagyon messze van még attól szerintem, hogy ő eljusson odáig, hogy akkor ténylegesen szóba jöjjön, mint Toyota versenyző. Nyilván ez esetben fog majd bejönni, vagy ez esetben is hozták szóba ugye a harmadik autót, hiszen ugye a Toyotánál azért ismerjük, hogy ők egészen ragaszkodóak a versenyzőikhez. Nyilván egy Rovanperä miatt, illetve egy egyszeri beugrás miatt nem fogják kirakni semmelyik másik versenyzőt sem, tehát emiatt kell majd egy harmadik autó, ahova be lehet esetlegesen ültetni Rovanperät, meg még két másik versenyzőt. De ahhoz először még Rovanperának nagyon sok tapasztalatot kell szerezni alapvetően a pályaversenyzésben. Ő itt még ugye abszolút zöldfülűnek számít, az idei lesz ugye a bemutatkozása is itt, és nyilván majd azt követően fogják majd csak átrágni, hogy egyáltalán Rovanperának mennyire tetszik ez a versenyzési forma, mennyire elégedettek a tempójával, mekkora potenciál van benne, és utána szerintem majd, hogyha azt látják, hogy igen, Rovanperä beférne egy keretbe, beférne egy harmadik autóba, el tudják képzelni, akkor jön majd az, hogy akkor jó, te melyiket választod, a VRC-t, vagy akkor mondjuk egy egész éves VEC vagy LÖMAR-ra való felkészülést. Nyilván, hogyha ez utóbbi lesz, akkor valószínűleg hasonló utat fog bejárni, mint Ozsi, elkezdik mondjuk LMP2-vel versenyeztetni, LMS-ben, és akkor majd, amikor úgy látják, akkor.
Igen, de ez az érdekes, az Ozsijével való összehasonlítás, mert ugye ő volt az utolsó olyan rally sztár, aki megpróbálkozott LÖMAN-nal, és versenyzett is LÖMAN-ban, de LMP2-ben. És aztán az egy nagyon furcsa történet volt, mert mindenki abban a hiszemben volt, hogy ő végig tolja azt a VEC szezont, majd LÖMAN után kiszállt, és között, hogy ja, egyébként ez soha nem is volt úgy, hogy én végigmegyek. Tehát kvázi úgy nézett ki a dolog, mintha ez egy ilyen élményautózás lett volna, szeretett volna egyszer menni LÖMAN-ban. De ő nem jutott el a Hypercar-ig. És ha Rovan Pera végig csinálja, amiről most van szó, az teljesen más, mint amit Ozsié csinált, mert akkor Rovember a Hypercar-ba szeretne beülni, ami viszont egy egészen más szint. A másik fele, hogy azon gondolkoztam el, hogy a rallisok azért alapvetően eléggé szerelmesek szoktak lenni a ralliba. Amennyire én az emlékeimben kotorászva találok, elég sötét szoba és kevés dolog van benne az én emlékeimben, de amennyire vissza tudok gondolni, azok a rallisok, akik kipróbálták magukat itt-ott-amott, azok általában úgy kíváncsiságból belekóstoltak bizonyos szakágakba, de a végén valahogy mindig visszamentek a rallihoz, vagy a rallihoz hasonló dolgokhoz. Gondolj például Sebastian Loebre, aki ment egy pár évet túrautóban, de aztán valahogy megint a ralliban, meg a terepralliban találta magát. Emiatt azt nehezen tudom elképzelni, hogy Rovan Pera végérvényesen kiszálljon a ralliból és váltson. Azt el tudom képzelni, hogyha azt látják, hogy megvan a tempója, akkor azt mondja, hogy rendben, akkor 3 év szünet a ralliban, és akkor mit tudom, 1 év felkészülés, 2 év megpróbálkozás arra, hogy LÖMAN-t nyerjünk, vagy LÖMAN-ban jól szerepeljünk, vagy megfutamot nyerjünk, vagy vegbajnokok legyünk, vagy ilyesmi. Inkább ezt tudom elképzelni, mint azt, hogy Rovan Pera lezárja a rallis pályafutását, és aztán onnantól kezdve csak a VEC-re fog összpontosítani.
Igen, nyilván Rovan Perának azért nagy szerencséje van Ozsihez képest, hogy azért előtte még sokkal több idő van, mint Ozsi előtt volt, tehát Rovan Pera most nem is tudom mennyi, talán 24 éves, ha jól tudom.
Nagyon fiatal, igen, 23 vagy 24.
Igazából ugye ez lenne a negyedik VRC szezonja, vagy nem is tudom, hát majd a VRC rajongók majd jól megköveznek mindjárt, hogy mennyire nem tudok róla semmit, de azt tudom,
ne, hogy... Ugye nem mondom, szerintem harmadik talán. Szerintem,
hát
talán
két bajnoki címet nyert már, és volt még szerintem egy
éve. Igen, igen. A Toyotás, aztán azelőtt ment még nem Toyotás csapatok, vagy nem a gyári Toyota csapatban, de én, nekem is úgy rémlik, hogy... Ja.
De hogy tényleg még a rallisok között is egy nagyon fiatalnak számít, úgyhogy nyilván, hogyha ő most kihagyna adott esetben 5 évet, és 5 év múlva visszatérne a rallizáshoz, még akkor is abszolút benne lenne a korba, hogy ott újra tudjon nagyokat alakítani, úgyhogy szerintem ebből a szempontból benne van az esélye annak, hogy ő tesz mondjuk egy hosszabb kitérőt ide a pályaversenyzésbe és az endurance világába.
Akiben van egy csöpp jó érzés, emberi jó érzés, embertársa elesettsége iránti megindulás, az elolvassa a tényleg a BOP tette tönkre a Toyota versenyét a Katari VEC idénnyitón kérdőjel című cikket, mert ugye egy délutánon ment rá körülbelül.
Kötelező olvasmányra tesszük.
Kötelező olvasmány. Ez egyébként nem rossz ötlet. Szóval egy délelőttön ment rá, nem azért, mert annyira bonyolult, amit csináltam, hanem mert annyira förtelmesen nem tudok számolni. Lényeg az, hogy próbáltam számokkal kifejezni azt, hogy a katari eredményekben mekkora szerepe lehetett a BOP-nek, és mennyire másnak. Például annak, hogy az adott csapat milyen munkát végzett a hétvégén, az adott autónak mennyire feküdt ez a pálya. És most nyilván nem fogom elmondani az eredményeket, már csak azért sem, mert már felére nem emlékszem, de inkább felvillantunk pár témát ebben, és utána tényleg ajánljuk mindenkinek, hogy olvassa el ezt a cikket, aki még nem tette, mert nagyon érdekes képet mutat. A lényeg az, hogy nyilván az egész vizsgálatnak a nehézsége az volt, hogy kellett találni 2 összehasonlítható számadatot, ami azért nem annyira könnyű, de végül sikerült. Nyilván az egyik számadat az átlag teljesítmény, kiszámoltuk Katarban is, illetve az összehasonlítás másik oldala az Bahrein volt, ami ugye szintén egy sivatagi pálya, tavalyi szezon vége, tehát már volt valamennyi tapasztalat a csapatoknak, hasonló időjárási körülmények, hasonló pályaállapot, stb. Talán karakterisztikában sem ég és föld a két pálya, bár azért nem ugyanaz. Szóval, hogy vettük az átlagidőket a bahreini meg a katari versenyről, kiszámoltuk, hogy az átlagidőkben hogy alakulnak a különbségek, ez egy tiszta sor. A BOP-t pedig úgy próbáltuk meg egy számmal kifejezni, hogy ugye 2 fontos adat van a BOP táblázatban, az egyik a súly, a másik a lóerő, bocsánat, kilowatt, és akkor ugye a súly per kilowatt vagy a kilogram per kilowatt adatokat hasonlítottuk össze, és ugye azt néztük, hogy ebben a súly per teljesítmény adatban, illetve az ebben lévő különbség, tehát két gyártó között meglévő különbség, meg a Katar-Bahrein közti teljesítmény különbség hogyan arányul egymáshoz. Már én sem értem, hogy miről beszélek, szerintem ti még kevésbé. A lényeg
iszak
az...
még egy kávét egy pillanat.
Ez szerintem bőrön keresztül kell már felszívni, hogy működjön. A lényege egyébként az az egész dolognak, hogy arra a megállapításra jutottunk, hogy a BOP-nek volt szerepe, de egyáltalán nem lehet azt kimutatni, hogy a BOP változás jelentette volna a legnagyobb különbséget Bahrein és Katar között, és igen, a Toyota nagy visszaesését is kevésbé okozta valószínűleg a BMW, a BOP, mint az, hogy a katari pálya mennyire nem feküdt nekik, és nem tudták az autót igazán jól beállítani. Csak egy érdekesség ezzel kapcsolatban, konkrétan a Porsche-Ferrari összevetésben azt látjuk, hogy a BOP változtatás a Porsche és a Ferrari között inkább a Ferrari-nak kedvezett, nem sokkal, de egy picit ők kerültek kedvezőbb helyzetbe Bahreintől Katarra, ellenben a két verseny között a teljesítményben a Toyota felé, a Porsche felé billent el. Tehát ellentétesen mozgott tulajdonképpen ebben az összevetésben a Ferrari kapott BOP könnyítést, és közben a Porsche teljesítménye javult a Ferrarihoz képest. Vagy például ott van a Ferrari Cadillac összevetés, ahol érdemben nem változott egymáshoz képest a BOP, mégis a Cadillac teljesítménye jelentőset javult a Ferrarihoz képest. A Toyota és a Peugeot és a Toyota és a Porsche összevetésében nyilván azt látjuk, hogy a BOP változás és a teljesítmény változás egy irányba halad, de annyira eltérőek az arányok, kis változás okozott nagy teljesítmény növekedést vagy csökkenést, hogy az a lényeg, hogy tök egyértelműen kiolvasható a számokból, hogy a BOP az csak az egyik okozója volt mindannak, amit Katarban láttuk. Nem mondj semmit. Nem mondj semmit.
Annyira szépen elmondtad, hogy...
De tényleg, ha valaki szeretné érteni, vagy szeretné még jobban összekavarodni, és szeretné megutálni ezt az egészet, amit csinálunk, akkor... Még egyszer mondom, az eurosport.hu oldalon, vagy direktben, ugye közvetlenül elérhetitek a weghíreket a lemanhírek.hu URL-en. Tényleg a BOP tette tönkre a Toyota versenyét a katari vek idényitón, vagy Lantos András hülye számításai tették tönkre az egész délutánunkat. Na, még pár rövid hírünk van. Jenson Buttonnak volt ugye ez a... Egyrészt, hogy nagyon méltatta a Jotát, hogy mennyire szereti olyan csapat, amelyet nem a marketing mozgat. Ugye itt konkrétan arra gondolt, hogy nem áll egy autógyártó mögötte, akinek a Race on Sunday, Sell on Monday filozófia van a fejében. Tehát, hogy vasárnap versenyzünk vele, hétfőn meg el akarjuk adni, hanem ők tisztán csak a győzelemért mennek. Ez egy aranyos, kedves, meg szimpatikus megnyilvánulás volt. De mit szóltál te a multi ez, multi az mondathoz, amit én nagyon jót rögtön, tehát Button konkrétan bevallotta, hogy néha a fülére mondják, hogy ez multi ez, ezek mindig ilyen beállítás változtatások az autón. Szóval a fülére mondják, hogy mit kéne változtatni, és fogalma sincs, hogy hol keresse a kormányon.
Igen, Buttonnak már ugye nem ez az első nyilatkozata, amiben gyakorlatilag kijelenti, hogy a hypercarok azok sokkal komplexebbek, mint a Forma 1-es autók. Ha valaki ezen meglepődik, elsőre nyilván nagyon meglepőnek hangzik, hogy hát hogy lehet bonyolultabb egy hypercar. Igazából ugye amit tudni kell, hogy a Forma 1-ben viszonylagos egyszerű hibrid rendszereket használnak, illetve ami miatt ugye itt a hypercarban sokkal bonyolultabb és szertágazóbb az egész, az pont abból adódik, hogy ugye hosszú távversenyeket futnak, többen vannak versenyzők, és sokkal nagyobb intervallumban mozognak ezek az autók, mint mondjuk egy Forma 1-es autó. Egy Forma 1-es autó megy 2 órát, viszonylag fixen be van állítva, abból nem nagyon tudsz menet közben módosítani. Egy hypercar ezzel ellentétben, lásd mondjuk Katar, vagy Le Mans, amikor mennek 24 órát, de ugye Katarba is, elrajtolnak délután 3-kor, és mennek egészen, tudom én, este 8-ig. És annyira más környezetben, annyira más körülmények között versenyeznek, hogy ehhez az autókat folyamatosan hozzá kell finomítani. Na most nyilván arra nincs lehetőség, hogy a csapatok bejöjjenek, és akkor menet közben állítsanak futóművet, és a többi, és a többi. Úgyhogy ezt valamilyen szinten belülről kell befolyásolni. Nyilván itt nem azt kell elképzelni, hogy akkor a versenyző tud mondjuk kerékdőlés meg szétösszetartást módosítani, de alapvetően lehetővé kell tenni a különböző rendszerekben, hibrid rendszer, differenciálmű váltó, és a többi, hogy tudjanak úgy módosítgatni, hogy az autók gyakorlatilag a megfelelő és a maximum teljesítményt tudják kihozni délután 3-kor, vagy délelőtt 11-kor, és utána este 8-kor is. És igazából ennek köszönhető, hogy ezek az autók jóval összetettebbek és komplikáltabbak, mint mondjuk egy Forma 1-es, illetve ugye a másik az az, hogy 3 teljesen különböző vezetési stílusú versenyzőt kell adott esetben ennek az autónak elbírnia, míg a Forma 1-ben ugye egy pilóta van, aki vezeti, nyilván rá finom hangolják az autót, addig erre itt a WEC-ben nincs lehetőség.
És mondjuk ki, hogy természetesen, ahogy a Forma 1-ben, itt sem engedélyezett a két irányú telemetria, tehát ugye az autó információkat közöl a boxsal, de ugye a box nem változtathat az autó beállításain, ezért jön az, hogy a rádión mondják meg a versenyzőknek, hogy ezt, azt, azt a beállítást légy szíves kapcsolod a differenciálműnél, motor, vezérlésnél, bárhol máshol, és ezt a versenyzőnek kell megtalálnia a kormányon, és elvégezni. Utolsó.
Ugye, bocsánat, csak még egy kis kiegészítés. Például, ugye összevetve a Forma 1-el, hibrid rendszer, de míg a Forma 1-ben a hibrid rendszer fékezési energiát a hátsó tengerre tölt vissza, addig itt jó néhány autónál, sőt, ugye most már az összesnél, mert minden, ami hibrid rendszer, ugye az összkerékhajtásként kapcsol vissza a hibrid rendszer, tehát csak ez is azt mutatja, hogy mennyivel komplikáltabb itt a WEC-ben.
Illetve az összes LMH-nál.
Az összes LMH-nál, igen, bocsánat, az összes LMH-nál, ott ugye az első kerékre is visszatölt a hibrid rendszer, tehát nyilván ott adott esetben ezt is tudják módosítani, hogy ez milyen arányú legyen, úgyhogy emiatt is komplikáltabbak ezek az autók.
Történetünk leghosszabb podcastje lesz, már két témát le is csippentettem, de hogy mit mondott a Lamborghini Qatar után, azt megtaláljátok a lemanhirek.hu-n, illetve azt is, hogy milyen kupleráj lesz majd a versenyző piacon, amikor elérkezik a Spa-i verseny. Mert hogy Spa ütközik majd a Formula E berlini állomásával, és ott néhány versenyzőt ezért ki kell venni az egységéből. De ezeket tehát olvassátok el a lemanhirek.hu-n. Viszont a tegnapi nap híre, hogy az idei év végén a General Motors, tehát a Cadillac és a Chip Ganassi Racing befejezi az együttműködését, mind a WEC-ben, mind az IMSA-ban. Semmiféle indoklás nincsen azzal kapcsolatban egyelőre, hogy miért. Egy újságíró egyébként, ha jól tudom, Marshall Pruett volt az, aki egyáltalán ezt a hírt lehozta, meg aki utána járt, nyilatkoztak neki, de visszafogottan. A Cadillac gyakorlatilag annyit mondott, hogy az idei évben küzdünk, hogy még eredményesebbek legyünk, a folytatásról meg majd később fogunk bejelentést tenni. A Chip Ganassi Racing részére viszont egyértelműen elmondták, hogy ez az utolsó évük a Cadillackel. Ezért csak találgatni tudunk, hogy mi lehet a háttérben. Te mit találgatsz?
Hát mindenképp ez az egész, ez a derült égből villámcsapás jelensége volt, senki nem számított szerintem erre, viszonylag sikeres volt ugye az együttműködésük is, kint az IMSA-ban is, itt a WEC-ben is, abszolút nem mentek rosszul ezek az autók. Én azt gyanítom, amit itt egyébként ugye a felvétel előtt már beszélgettünk, hogy itt ennek valószínű anyagi megfontolásai vannak, más elképzelései voltak ennek az autónak a futtatásáról magának a GM-nek, illetve a Chip Ganassi Racingnek, és valószínű egyik se akart ennél mélyebben a zsebébe nyúlni azért, hogy ez az együttműködés az eredményesebb legyen, úgyhogy úgy látták a legjobbnak, hogyha akkor külön utakon folytatják.
Nekem van egy elméletem, de szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel abszolút párhuzamban áll, amit te mondtál, de szeretném hangsúlyozni, hogy ez elmélet, tehát egyáltalán nem biztos, hogy így van.
Itt minden elmélet, itt most minden. Pár pillanat.
De ez egy elmélet. Én elképzelhetőnek tartom, hogy a Chip Ganassi Racing úgy vállalta a WEC programot, hogy ebből előbb vagy utóbb két autós program lesz, hiszen az egy autó az nagyon komoly hátrányt jelent. Időközben viszont ugye a GM Cadillac párosnál bejött a Forma 1-es lehetőség. Természetesen bármennyi pénze van a GM-nek, de ez egy piaci alapon működő cég, ahol egy igazgató tanács meghatározza, hogy ennyi pénzt lehet motorsportra elkölteni. Igen, a páncélszekrényben sokkal több pénz van, csak a GM egy csomó minden másra is költ, és ők elhatározták, hogy ennyi pénz van. Na most ebből a tortából most nagyjából szívlapáttal kiemelt egy jó nagy keretet, ugye a Forma 1-es projekt, amiből még nem tudjuk, hogy mi lesz, de mivel ők ezt elméletileg komolyan gondolják, arra fönn kell tartani az összeget. És szerintem emiatt kiderült most arra, hogy a Cadillac nem fogja tudni finanszírozni a második autót a WEC-ben, és én elképzelhetőnek tartom, hogy Chip Ganassiék viszont emiatt döntöttek úgy, hogy ha nincs két autó, akkor viszont nem látjuk biztosítottnak azt, hogy mi versenyképesek tudunk lenni a WEC-ben, és akkor viszont ezt csináljátok valaki mással. Akik fölmerültek amúgy lehetséges csapatokként, a United Autosport, a TF Sport, ugye két nagyon eredményes WEC-hez hosszú ideje hűséges csapat, illetve beszélnek egy harmadik istállóról is, az ő nevüket nem említette senki, de elképzelhetőnek tartom, hogy most olyan csapatot keres a Cadillac, vagy fog keresni a Cadillac, inkább azt mondom, hogy keres, mert amikor ha valamit már bejelentenek, az azt jelenti, hogy legalább fél éve dolgoznak rajta a motorsportban. Szóval egy olyan csapattal igyekeznek megállapodni, érzésem szerint, aki valamilyen mértékig tudna finanszírozni egy második autót, lehet, hogy nem 100%-ban, de mondjuk 60%-ban, és akkor csak a 40%-át kell mellé tennie a gyártónak. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig megint csak azt mondom, hogy nagyon apró ráutaló jelek vannak, meg az amerikai sajtó cikkezett erről, hogy a Fordot elméletileg azért érdekelné hosszabb távon egy hypercar program, mert ők nagyon eredményesek voltak a Ford GT-vel, de a GT-ben, ugye az első évükben megnyerték Le Mans-t, hogy nem a Chip Ganassi Racing volt az üzemeltető csapat. Tehát, hogy a Fordnál benne van a levegőben az, hogy ők építenének hypercart, és a Ford és a Ganassi csapat pedig nagyon régóta jó viszonyban van. Tehát nem lepne meg, ha két éven belül mondjuk egyszer csak kiderülne, hogy a Chip Ganassi Racing a Ford oldalán visszatér egy hypercar programban. Erre utal egyébként az is, hogy a Fordot beengedték az LMGT3-as kategóriába a WEC-ben, annak ellenére, hogy nincs hypercarjuk.
Igen, és picit talán ezt a teóriát erősíti az is, hogy ugye azok, akik fölvetődtek, mint WEC-es csapat, abból egyik se olyan, aki ugye az IMSA-ban is futna. Ugye a Chip Ganassiék olyanok voltak, akik két autót futtattak kint az IMSA-ban, és egy autót itt a WEC-ben, és hát nagy valószínűséggel nekik az bár nem fért volna bele, ugye ezért is mondtam, hogy egyik fél sem akart ennél jobban mélyebbre nyúlni a zsebébe, mert Ganassiéknak se fért volna bele az, hogy akkor két autót futtassanak itt, és két autót saját pénzből futtassanak a WEC-be, ugyanakkor nyilván ők azt se szerették volna, hogy akkor se a WEC-et elengedni, se pedig az IMSA-t. Tehát nekik azért mind a két piac nagyon-nagyon fontos, ők kivételesen tényleg azok, akik Amerikában is azért, hát lehet azt mondani, hogy elég nagy mértékben jelen vannak, és nyilván nekik azért a WEC is elég fontos, és ez, hogy most per pillanat két teljesen különálló csapat futtatná az IMSA-s projektet, illetve a WEC-es projektet, szintén picit arra enged következtetni, hogy igen, itt anyagi megfontolásból történt ez a lépés, és egy olyan csapatot próbál most keresni a GM, akik azt a bizonyos második autót azt saját finanszírozásból tudnák majd futtatni itt a WEC-ben. Nyilván kint Amerikában pedig a Chip Ganassi részikeit átveszi a jelen pillanatban is aktívan szereplő harmadik autót futtató Action Express Racing. Tehát ebből a szempontból látok ebbe potenciált, de nyilván addig, ameddig egyik fél sem erősíti ezt meg nem hallunk konkrétabb nyilatkozatokat, addig ez tényleg mind csak találgatás, de abban viszont biztosak lehetünk találgatás ide, találgatás oda, hogy Ganassiék vissza akarnak térni, és igen, ahogy te is említetted, a Ford lehet nekik az egyik legjobb potenciál. Ami számomra érdekes és picit meglepő, hogy fölvetődött itt a Unitednak a neve, akik tudjuk jól, hogy a McLarenhez nagyon közel állnak, és most mégis a Cadillac oldalán térhetnének be, illetve szállhatnának be ide a Hypercarba. Nekem az egy picit meglepő lenne, én elképzelhetőbbnek tartom a TF Sportot már csak azért is, mert ugye a GT-ben is ők azok, akik per pillanat Corvette-tel mennek, tehát a GM-nak az autóival mennek, de nyilván azért a United-et azt nem véletlen írták ide, tehát általában ezek a szaksajtóban megjelenő cikkek, ezek valamire mindig alapoznak, és nem
ezek
csak...
Ezek úgy szoktak kinézni, hogy valaki, aki közel van a tűzhöz, azt mondja, hogy figyelj, ezek a csapatok vannak, ezekkel a csapatokkal egyeztettünk már, ez az egyeztetés úgy is mehetett, hogy a GM részéről, mondjuk Laura Vontrop Klauser fölhívta Richard Dean-t, a United Autosportnak a vezetőjét, vagy Zac Brown-t, a tulajdonost, meg ki tudja, milyen szinten ment. És azt mondta, hogy érdekelne benneteket ez a dolog. Nyilvánvalóan egész addig, amíg nincs egy aláírt papírja a Unitednak arról, hogy a McLaren fog hozni egy hypercart, miért ne? Egyrészt Zac Brown-nak is érdeke, hogy a csapata hypercar tapasztalatokat szerezzen. Valószínűleg azért nem jelentették be, mert még ők sem biztosak abban, hogy a McLaren projektből lesz valami. a GM meg hát csak rá kell nézni az elmúlt évek LMP2-es eredményeire. Hát az összes jó LMP2-es csapat ma már a hypercar kategóriában valamelyik gyártóval dolgozik együtt, leszámítva a United-et. Nyilván azért, mert mindenki tudja róluk, hogy ők a McLaren érkezésére vártak, de ha A, a McLaren nem érkezik, B, a McLaren érkezik, de csak később, miért ne? Miért ne lehetne 1-2-3 évig a GM partnere, gyűjthetne tapasztalatokat egy hypercarral, és aztán utána vehetné kezelésbe a McLaren hypercarjait. Nyilván most nagyon előre szaladtunk, és nagyon teoretikusan beszélünk csak erről az egész dologról.
És már mindjárt ennek a repülőautók is.
Amúgy ez nagyon durva, de a múltkor utána kerestem, hogy mi a franc van Bruno Sennával, és képzeld el, hogy Bruno Senna egy repülőautó projektnek az arca jelenleg. És van ilyen, hogy repülőautó verseny. Még nem néztem utána, eldöntöttem, hogy egyszer majd írni fogok róla, csak aztán más dolgom volt. De na mindegy, szóval, hogy tényleg nagyon messzire szaladtunk itt ebben az egészben, csak azt szeretnénk ezzel éreztetni, hogy van benne ráció, tehát hogy abszolút nem kizárt. Jó lehet ez a McLarennek, jó lehet a Unitednek, és a United képességeit ismerve jó lehet ez a GM-nek is. Arról nem beszél, hogy egy United szintű csapat lehet, hogy akkor is boldogan bevállalja a Hypercar programot, ha azt mondja neki a GM, hogy ne haragudjatok, egy autót tudunk csak indítani. Miközben a Chip Ganassi Racing van akkora név, van akkora csapat, hogy ők azt mondhatják, hogy bocs, bírunk benneteket nagyon, de ezt így nem látjuk versenyképesnek. Szóval nagyjából ez a helyzet, természetesen ebből egyetlen egy biztos egyelőre, az, hogy 2024 lesz az utolsó közös éve a Chip Ganassi Racingnek és a Cadillacnek, a többit meg majd meglátjuk. Benneteket meg meglátunk, vagy meghallunk, vagy ti hallotok meg bennünket jövő héten, mert ha minden jól alakul, akkor Balázs, és lesz annyi hír, akkor megpróbáljuk majd Balázzsal átbeszélni a friss információkat, de most már 1 óra 15 perce tépjük a szánkat, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok velünk, köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket, köszönjük, hogy küldtök nekünk Túró Rudit, vagy ha nem...
Hol van?
Vagy ha nem, akkor legalább gondoltok arra, hogy milyen jó lenne küldeni.
Te titkolsz előlem valamit.
Egyébként kaptunk Túró Rudit, de ez a kerékpáros rajongók voltak, úgyhogy... De tényleg köszönjük, hogy hallgattok bennünket, tényleg meglepően sokan hallgatják a Le Mans Podcastet, ez nekünk igen-igen nagy öröm. Van YouTube csatornánk, iratkozzatok fel rá, mert attól sokkal jobb lesz az élet, és a forint árfolyama is növekedni fog. Van Facebook oldalunk, esmotorsport.hu, oda is iratkozzatok fel. Meg az Instagram oldalunkra is, meg Volentér Balázsnak a Facebook oldalára, és Instagram oldalára is iratkozzatok fel. Mindenhova iratkozzatok fel, de ami a legfontosabb, ha egy kattintásra meg akarjátok találni a híreinket, akkor lemanhirek.hu, ezt kell beírni bármilyen böngészőbe, és... nyílik a kánoán. Balázs, valami mondandód van? Akkor köszi, hogy itt voltatok, és ha minden jól alakul, akkor jövő héten találkozunk újra. Sziasztok!
Sziasztok!